Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szeptember második felében adta ki a Magyar Nemzeti Bank őszi inflációs jelentését, amiben például módosították az idénre várható gazdasági növekedési adatot. Mik a főbb számok, mire számítanak 2020-ban?
Valóban a szeptemberi inflációs jelentésben egy módosítást hajtottunk végre az idejévi növekedési pálya tekintetében. Ennek az oka az gyakorlatilag a koronavírus második hullámának a megjelenése volt, hiszen ugye az adataink azt mutatták, hogy egyébként a nyári hónapokig egész gyors kilábalás zajlott a magyar gazdaságban, értelemszerűen, amikor a őszi hónapokban, a szeptember elején megjelent a koronavírus úgy általában Európában a második hullámban, az a gazdasági mutatókat és a konjunktúrát is lassította. Úgyhogy a jelenlegi várakozásunk az az, hogy az év második felében, tehát a negyedik negyedévben körülbelül ez az 5-7%-os gazdasági visszaesésre lehet számítani, ami az év egészét tekintve azt fogja eredményezni, hogy körülbelül 5,1 és 6,8% közötti gazdasági visszaesés jellemzi majd a 2020-as évet, és 2021-től, tehát a 2021 elején indulhat majd meg újból a kilábalás. Számításaink szerint ugye a következő évet, tehát 2021-et egy 4-5% közötti növekedés jellemezheti majd, és így összességében 2022 első felében érhetjük el majd a 2019 végi, tehát a koronavírus járvány megelőző GDP szintet.
És milyen adatokat várnak? Infláció, munkanélküliség, egyéb számok?
Ugye az infláció esetében azt láttuk, hogy a nyári hónapok az inflációnak az emelkedését okozták. Egyébként ez nem csak egy magyar specifikus, tehát nem csak Magyarországon megfigyelt jelenség volt, hanem itt a régióban, több más országban is. Mi azt látjuk, hogy emögött alapvetően a gazdaságnak az újraindulása, mint egy fontos ok megjelent, hiszen azt figyelhettük meg, hogy voltak olyan részpiacok, ahol nagyon gyors keresletbővülés jelent meg, tehát például ilyen mondjuk a belföldi turizmus, szerintem aki mondjuk nyáron a Balatonnál volt, az látta azt, hogy ennek az árakra milyen hatása volt. Miközben értelemszerűen, hát azért kínálati oldalon is ugye voltak olyan szegmensei a piacoknak, ahol egyelőre azért a kínálat termelési láncok még nem álltak helyre teljes mértékben, tehát ennek a pici elcsúszásnak, ennek a súlódásnak voltak az inflációs következménye, amit nyáron láttunk. Ugye ez okozta azt, hogy az infláció 3,9%-ra emelkedett, tehát mindenki egy picit a vállalkozások esetében egy pici áremelkedéssel próbálta bepótolni az évelei kieséseket. Úgyhogy előre tekintve arra számítunk, hogy a szeptemberi infláció az még az augusztusi érték közelében lesz, tehát körülbelül ez a 3,9% körüli érték, és majd október hónaptól indul meg az inflációnak a csökkenése, és összességében valahol 2022 fordulóján érjük majd el a 3%-os értéket ismételten. Ezzel kapcsolatban azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon az árstabilitást jelentő célérték az ugye 3%, és e körül egy tolerancia sáv, egy úgynevezett plusz-minusz 1%-os tolerancia sávban kívánja tartani a jegybank az infláció értékét. Ha megnézzük, hogy e tekintetben milyen eredményeket értünk el az elmúlt években, azért azt mondhatjuk, hogy Magyarország, a Magyar Nemzeti Bank azon néhány jegybank egyike, amelyek 2017 óta képes volt megvalósítani ezen célját, tehát képes volt elérni azt, hogy az infláció az a jegybanki mandátummal, az árstabilitással összhangban alakulja.
Ezt a gyors felfutást miért ilyen lassú visszatérés jellemzi? Ugye mondta, hogy több mint egy év?
Így van. Tehát itt azért azt érdemes látni, hogy ennek a járványhelyzetnek nagyon komplex gazdasági hatásai vannak. Tehát önmagában a koronavírus járványnak nagyon komplex gazdasági következménye vannak. Ilyen szempontból nem teljesen összehasonlítható mondjuk a korábbi, hát mondjuk hagyományos válságkörnyezetekkel, amikor általában azért azt figyeltük meg, hogy amikor beüt egy recesszió, akkor ugye csökken utána azonnal az infláció. Ugye ezzel szemben most főleg itt a régióban inkább azt láttuk, hogy az infláció meg emelkedett is. Tehát pontosan amiatt, mert beindult egy olyan típusú viselkedés a vállalkozások esetében, főleg olyan szegmensekben, hogy egyébként a kereslet az mondjuk erős volt, tehát például említettem már a turizmust, de mondjuk ilyen például az élelmiszerek piaca, ahol azért a kereslet az erős volt a járvány alatt is, hogy ugye ezt érzékelve megpróbálták áremelésekkel kompenzálni a kieső, korábban kieső bevételeket. Tehát ennek a hatása azért azt gondoljuk, hogy nem egy-két hónapig lesz jellemző, hanem ebben a koronavírus időszakban azért akár egy tartósabb viselkedési elem is lehet majd az árazási döntéseknél. De ugyanakkor pedig látjuk azt is, hogy azért mégiscsak az eurozóna esetében egy nagyon alacsony inflációs, sőt most már deflációs környezet alakult ki az elmúlt hónapokban. Tehát ilyen módon azért ezek a külkereskedelmi kapcsolatokon keresztül majd a hazai árakban is szép fokozatosan meg fognak jelenni. És a másik hatás pedig az, hogy azért a belföldi kereslet, bár vannak részpiacok, ahol ahogy említettem, nyáron emelkedett, de azért összességében mégiscsak azt látjuk, hogy azért a belföldi kereslet az egy mérsékelt pályán mozog idén és valóvárató még a jövő évben is. Tehát döntően ez a két hatásnak az eredője fogja majd alakítani az inflációt, tehát hogy van a járványból adódó inflációt emelő hatások, és közben pedig a külkereskedelmi kapcsolatokon pedig, illetve a kereslet mérséklődésén keresztül egy ilyen dezinflációs hatás, és ennek a két hatásnak az eredőjeként fog majd ez a pálya kialakulni, amit röviden említettem.
Korábban még a koronavírus járvány előtt az import deflációs hatást, mint veszélyt említették. Mennyire erős ennek a hatása? Mennyire érezhető ez? Ugye az, amit említett, hogy az eurozónában jelentős deflációs hatás érezhető.
Ugye egyelőre ez a hatás ez kevésbé volt érzékelhető, tehát a korábbi számításaink, ha mondjuk csak a 2008-2009-es időszakra gondolunk, amikor ugye a legutolsó nagy válság volt a világban, akkor is azért az volt a jellemző, hogy ezek a hatások késletetve jelennek meg a fogyasztói árakban, tehát amikor mondjuk a külső piacainkon, tehát Németországban, vagy az eurozónában egy nagyon alacsony inflációs közeleg alakult ki, akkor annak a hatásai körülbelül egy-másfél éves késéssel jelentek meg a hazai árazási döntésekbe. Tehát e tekintetben valami hasonlóra számíthatunk most is, hogy látjuk azt, hogy az eurozónában az infláció az alacsony, ennek lesz egy késletetett hatása, tehát valamikor a jövő évben számíthatunk arra, hogy ebből egy a hazai árakban is érzékelhető árleszorító hatás jelenik meg. Ugyanakkor addig azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a koronavírus járvány második hullámának van egy olyan hatása is, hogy általában a globális kockázatkerülést azt felerősíti, tehát általában a feltörekvő piaci eszközöket ebben az időszakban inkább eladják a befektetők, és valami biztonságos eszközt keresnek, aminek értelemszerűen az inflációra is vannak hatásai, tehát ezt a monetáris tanács is kiemelte a szeptember inflációs jelentés kapcsán. Ez a legfontosabb kockázat, amire most itt az inflációs kilátások kapcsán figyelnünk kell. És hát etéren, ahogy már említettem, az eredményeink azért azt mutatják, hogy az elmúlt években sikeresen őriztük meg az árstabilitást, előretekintve is elkötelezett a jegybank, hogy ezt az árstabilitást fenntartsuk, tehát minden eszközt meg fogunk tenni, hogy ez a célunk ez továbbra is teljesüljön.
A forint árfolyam változása az infláció növekedésében okként jelen van-e, jelen lehet-e?
Hát itt egyelőre az adataink azt mutatták, hogy tehát mondjuk a legtipikusabban mondjuk az import árak esetében jelenhet meg ez a típusú hatás. Ugye az látszik, hogy itt a régióban általában azért az iparcikkek ára, tehát amiben nagyon sokat importálunk, tehát tipikusan az iparcikkeknek az árai azok egy picit emelkedtek, de összességében azért az egy évtizedes tapasztalat, hogy korábban ez az úgynevezett árfolyamon keresztül megjelenő inflációs hatás, ez relatíve mérsékelt volt, ez nem csak Magyarországon, egyébként a régió más országaiban is hasonló folyamatokat láttunk. Értelemszerűen azért most egy nagyon komplex gazdasági környezetben vagyunk, ahol ezt azért folyamatosan hónapról hónapra majd figyelnünk kell. Ezért is szeretném még egyszer azt hangsúlyozni, hogy ez a globális kockázatkerülésnek a változása az egy nagyon fontos tényező, amit a monetáris tanács most kiemelten figyel és kezelni fog, illetve kezelni kíván.
Sokszor elhangzott már, hogy az MNB-nek nincs árfolyam célja, de mégis van egy olyan szint, ami már az inflációt, illetve a gazdasági növekedést is erősen és negatívan befolyásolhatja?
Ugye ezzel kapcsolatban azt érdemes hangsúlyozni, hogy az árfolyam elmozdulásának hatását, hogy azt az inflációs kilátásokra, tehát az árstabilitásra gyakorolt célon keresztül vizsgáljuk, azon keresztül követjük. Tehát értelemszerűen, amennyiben ezek a mozgások az inflációra, az árstabilitási célok elérése hatással vannak, akkor az egy fontos szignál a monetáris tanács számára is, hogy abban az esetben a megfelelő eszközöket alkalmazva a szükséges lépéseket meghozzuk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel kapcsolatban hogy a szeptemberi inflációs jelentés és egy külön forgatókönyvet is bemutatott, amely ugye pont ezt dolgozta föl, hogy egy ilyen esetben milyen lépésekre számíthat a gazdasági, milyen lépésre számíthatok a gazdasági szereplők a jegybanktól.
És röviden, mik ezek a lépések? Csak egy-két mondatban.
Hát én azt gondolom, hogy ugye az elmúlt héten ugye ezzel kapcsolatban egyértelmű szignált lehetett látni, tehát ugye a megfelelő eszközzel, ugye ebben az esetben az egyhetes betéti rátának az alakítása volt, ugye 0,6-ról 0,75% pontra, ugye reagált a Magyar Nemzeti Bank, és ugye a mai napon pedig ugye azt hangsúlyoztuk, hogy a megfelelő lépéseket a következő időszakban is meg fogjuk tenni, amennyiben az szükséges.
Ez jelentheti azt, hogy ez a 15 bázispontos emelés, ugye, amit egy héttel ezelőtt szeptember végén jelentettek be, hogy 0,75%-ra emelték az egyhetes betétek kamatát, ez hosszabb távon is maradhat, vagy azt jelenti, hogy akár növekedhet is ez a 0,75%?
Itt ugye a betéti kamatrátának az alakításánál a kiszámíthatóságra, illetve a várakozásoknak a megfelelő orientálására törekszünk ugyanúgy, mint egyébként a bármilyen más kamatkondíciót alakító döntésünk esetében. Tehát e tekintetben én azt látom, hogy azért a jelenlegi helyzet annyira komplex, és folyamatosan gyakorlatilag napról napra változik a világ, tehát aki próbálja nyomon követni akár a gazdasági folyamatokat, akár a vírusnak a terjedését a világban, tehát itt azt gondolom, hogy napról napra változik a helyzet, tehát ennek megfelelően kell ezeket a folyamatokat gyakorlatilag napról napra, hétről hétre értékelni, és a megfelelő döntéseket meghozni. Úgyhogy ettől azt tudom csak hangsúlyozni, hogy a kiszámíthatóságra törekszünk, és ezeket a lépéseket is kiszámítható módon fogjuk meghozni.
Miért volt arra szükség, hogy ez az egyhetes betéti tenderen a kamatszint elszakadjon a 0,6%-os alapkamattól?
Hát itt ugye azt érdemes látni a folyamat mögött, hogy ahogy jeleztem, tehát itt ugye a legfontosabb jelen pillanatban, én azt gondolom, az inflációra ható tényezőket érdemes két csoportba szedni. Tehát ugye egyrészt vannak a hagyományosan, mondjuk fundamentálisan az inflációra ható tényezők, tehát olyan, mint mondjuk a külső inflációs közeg, ezt említettem, hogy itt egy deflációs hatást látunk, a gazdasági konjunktúrának az alakulása, említettem, hogy itt egy elhúzódó kilábalásra, egy gyenge mérsékelt belső keresletre kell számítanunk, a munkaerőpiaci helyzetkép szerencsére egyébként egyenlőre erős, de ott is azért azt látjuk, hogy a bérköltségek tekintetében, tehát a bértömeg növekedés tekintetében egy alacsonyabb pályára áll be a magyar gazdaság. Tehát ezek a fundamentális hatások, amelyek majd az inflációt az mondjuk a következő időszakban alakítják, ennek megfelelően itt azért az egyenleget, az, hogy ez pontosan az inflációra hogyan hat, azt gondolom még egyelőre korai megvonni, tehát ezekre a fundamentális tényezőkre egy fundamentális választ kell adni, amely ugye hagyományosan a jegybankok esetében az alapkamatot jelenti. És akkor emellett vannak az egyéb tényezők, amelyek a jelenlegi koronavírus járványnak egy nagyon speciális következményei, itt a globális kockázatkerülésnek a folyamatos, hát én azt mondanám a hullámzása, tehát gyakorlatilag ilyen nagyon gyorsan változnak e tekintetben a hangulatok, a piacok, tehát itt gyakorlatilag hétről hétre kell ezeket a folyamatokat értékelni, és e tekintetben ugye az a jó hír, hogy ez az egyhetes betéti rátának az alakulása, ez egy olyan eszköz, amelyet gyakorlatilag hetente tud megfelelően alakítani a Magyar Nemzeti Bank. Gyakorlatilag ugye ezt tettük meg, ezt a döntést hoztuk meg a múlt héten, hiszen ahogy jeleztem, hogy a jelen pillanatban az inflációs kilátások szempontjából ez jelenti talán a legfontosabb kockázatot ennek a globális kockázati hangulatnak a folyamatos változása. Tehát ez az, amit gyakorlatilag le kell követni, és le kell reagálni az egyhetes betéti kamatnak az alakítására.
Az alapkamat változtatására, szigorításra vagy lazításra lehet számítani? Már amennyire ezt természetesen így előzetesen elmondja, vagy elmondhatja.
Hát ugye én mondom, arra szeretnék visszautalni, tehát az, hogy az infláció tekintetében a fundamentális helyzet az milyen irányba változik, tehát itt alapvetően nem a következő egy-két hónapra, hanem mondjuk a következő egy-másfél-két évnek az inflációs közegére gondolkod, szerintem egyelőre korai egyenleget vonni. Tehát, ahogy említettem, van egy csomó tényező, ami azt mutatja, hogy az a következő években egy alacsonyabb infláció következhet be, közben meg a járványnak van egy inflációt emelő hatása, tehát hogy a kettő közül, a két egyenleg közül melyik hatás fog érvényesülni, szerintem ezt egyelőre korai megválaszolni, tehát ennek megfelelően a fundamentálisan legfontosabb eszközünk kapcsán sem indokolt egyelőre ezt a döntést még meghozni.
Mennyire befolyásolhatja a várt hazai adatokat, amelyek az inflációs jelentésben szerepelnek, a koronavírus második hulláma, akkor, ha mondjuk ez elhúzódó lesz, és akár még hosszú hónapokig jövő év elején is eltart?
Hát tehát természetesen most ez az egyik kulcs tényező, ami a gazdasági adatokat mozgatja. Eltéren talán az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy mikor következhet majd be egy tényleges olyan vakcinának a globális elterjedése, ami megfelelő védelmet ad a vírussal szemben. Tehát szerintem az lesz az a pont, amikor egyébként a reálgazdasági környezet úgy általában globálisan nagyon gyorsan javulni kezdhet. Addig azért ezek a hangulati elemek, amelyek a gazdaság működésében egyébként nagyon fontosak, hogy egyáltalán ugye mennyire merünk mondjuk fogyasztani, mennyire merünk adott esetben új autót, tévét, vagy bármilyen felújításba belevágni, a vállalkozások mennyire mernek új beruházások, új felvétel mellett dönteni. Tehát ezek a hangulati elemek, ezek folyamatosan változni fognak. Tehát értelemszerűen, hogyha ennek a vakcinának a megjelenése a világban az elhúzódik, akkor értelemszerűen a kilábalás is egy lassabb pályán haladhat, hogy abban az esetben azért még a jövő évben is azzal kell majd azt mondom, általában a világnak szembesülnie, hogy egy nagyon mérsékelt növekedés jöhet az idei évi alacsony bázishoz képest is, tehát azért akkor inkább egy ilyen néhány százalékos GDP növekedés az, amivel számolhatnak a világgazdaságai.
És egyébként milyen adatokat tényezőket figyelnek leginkább a gazdasági folyamatok alakulásában az elemzéseikkor, illetve a javaslataik megfogalmazásakor? Ezeket nagyjából, amelyeket az elmúlt 5 percben mondott?
Hát természetesen én általában mi úgy látjuk, hogy a gazdaság működésének azt mondom, a szíve és a lelke az a munkaerőpiac, tehát azt kell nagyon szorosan követni, hogy a munkaerőpiacon milyen folyamatokat látunk. És a motor, illetve a lendületet pedig ugye egy ilyen helyzetben alapvetően a beruházások jelenthetik. Ugye nagy kérdés, hogy ezeket a beruházásokat egy ilyen időszakban ki az, aki kivitelezni tudja, tehát alapvetően magánjellegű beruházásokról vagy állami beruházásokról van szó. Ugye értelemszerűen egy ilyen időszakban a magánberuházások általában óvatosabbá válnak, tehát a cégek óvatosabban vágnak új beruházásokba. Hát mi összességében azt gondoljuk, hogy ilyenkor jó az, hogyha az állami beruházások tudnak bővülni, és tudnak egy új lendületet, egy többletet adni a gazdaságnak. Tehát én összességében a munkaerőpiaci folyamatokat érdemes ebben az időszakban hát ugye folyamatosan vizsgálni, hiszen az mutatja meg, hogy egyáltalán mennyi vásárlóerő van még a gazdaságban, tehát mennyi olyan potenciális kereslet van, amire egyébként lehet építeni. A beruházások pedig hát értelemszerűen egy jelentős, nagy méretű impulzust adhatnak folyamatosan egy ilyen időszakban.
Az eurozónát hogy látják, milyen lépéseket tesznek, és ezek milyen hatása lehetnek Magyarországra?
Hát ugye az eurozóna esetében ugye a legnagyobb kérdés a válságkezelő alapnak a felállítása, ugye ez a 750 milliárd eurós úgynevezett Next Gen EU alapnak a felállítása, ugye erről ezzel kapcsolatban a tárgyalások ugye jelen pillanatban is zajlanak. Én azt gondolom, hogy etéren azért az időtényező az rendkívül fontos, tehát nagyon fontos az, hogy ezek a források minél gyorsabban eljussanak egyébként az érintett tagországokban. Azért azt gondolom, az első fél év kapcsán azért lehet általános tapasztalatokat is megfogalmaz az Európai Uniós országok kapcsán, tehát azért az látszik, hogy azok az országok képesek relatíve kisebb veszteségekkel megküzdeni ezzel a tényleg kivételes, nagyon komplex válsághelyzettel. akik egyrészt képesek arra, hogy a magánkeresletet ebbe az időszakban állami kereslettel helyettesítsék, tehát a magánfogyasztást kormányzati közösségi fogyasztással, a magánberuházásokat állami beruházásokkal.
Mely országokra jellemző ez elsősorban?
Ez például nagyon erősen megfigyelhető volt mondjuk Németország esetében, de akár itt a régióból mondjuk tudnám említeni mondjuk Romániát is, ahol az év első 6 hónapjában egyébként közel 2-számjegyű növekedés volt az építőipari termelés esetében. Tehát azt gondolom, ezek az impulzusok fontosak, és azok az országok voltak még képesek jól alkalmazkodni ez a közeghez, ahol egyébként a digitális gazdaságnak, vagy a digitális működésnek az alapjai már megvoltak. Ezek tipikusan egyébként a skandináv országok és a balti országok. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az év első felében Európában mondjuk mely országok vannak a növekedési rangsornak az első 6-8-10 helyén, akkor tipikusan a skandináv országokat találjuk, a balti országokat találjuk, és mondjuk Németországot találjuk. Úgyhogy a tanulság az szerintem az, hogy nagyon fontos ebben az időszakban, tehát amikor az akut válságkezelésre figyelünk, akkor a keresletnek a megfelelő pótlása, hiszen értelemszerűen, amikor beüt egy ilyen koronavírus járvány, akkor mindenki nagyon óvatossá válik, kevesebbet fogyasztunk, inkább megtakarítunk, a vállalkozások inkább a napi üzletmenetet próbálják a lehető legkisebb áldozatokkal föntartani, de nem ruháznak be. Tehát a cél az, hogy ezt a típusú kereslet visszaesést a gazdaságban, ami a magánkereslet oldalán bekövetkezik, azt valahogy az állami erőforrásokkal, az állami támogatásokkal azt tudjuk pótolni.
Ezen két utóbb említett tényezőt fel lehet fedezni a Magyar Nemzeti Bank javaslataiban is. Ezeken túl vannak olyan eurozónában látott lépések, amelyeket figyelembe vagy átvettek, amikor a javaslataikat készítették, mondjuk az 50 pontos javaslatot?
Hát természetszerűleg, tehát, hogy az jegybankként nagyon odafigyelünk arra, hogy egyébként a többi jegybank az milyen irányú lépéseket tesz, illetve milyen lépéseket tett a járvány leküzdéséhez. Tehát én azt gondolom, az az eszköztár, amit a Magyar Nemzeti Bank itt az elmúlt, hát most már több mint fél évben kialakított, az ugye nagyban épített ezekre az európai tapasztalatokra, illetve a saját korábbi siker történeteinkre, például a növekedési hitelprogram hajrá esetében. Egyébként ott is látható, vannak közös irányok. Én azt látom, hogy általában nem csak egyébként a jegybanki politikában, de a kormányzati politikában is ez a válság fölgyorsítja a zöld és a digitális átállásnak a döntéseit, ami azt gondolom 21. században elkerülhetetlen, tehát ennek megfelelően a saját gondolkodásunkat is, hogy akár a jegybankpolitika, akár az általános gazdaságpolitika esetét nézzük, érdemes a digitalizáció és a zöld irányába is majd folyamatosan fejleszteni.
Folytatódik az Aréna, műsormai vendége Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Az elmúlt percekben volt már szó az MNB 50 pontos gazdasági javaslat csomagjáról, amelyet szeptemberben mutattak be. Ezzel a koronavírus járvány hatásait lehetne csökkenteni, ez áll a javaslatban. Miben változtak a hangsúlyok a korábbi hasonló javaslatcsomagokhoz képest?
A jegybank részéről a korábbi csomagok, vagy a korábbi javaslatok, talán a 330 pont volt, ami a legnagyobb figyelmet kapta a médiában, az főként a versenyképességre fókuszált. Értelemszerűen az aktuális 50 javaslatunk az döntően ennek nagyon komplex gazdasági helyzetnek a kezelését célozza, amit a koronavírus járvány okozott. Persze vannak kisebb-nagyobb átfedések a két javaslat tömeg között. Ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy azért a jelenlegi helyzet kezeléséhez az egy nagyon komplex, összehangolt gazdaságpolitika akcióra van szükség. Itt az összehangolás alatt alapvetően a költségvetési politika, a monetáris politikai, illetve a versenyképességet javító strukturális politikai lépéseknek az összehangolására gondolunk. Ugye ez egy nagyon hangsúlyos eleme ennek a javaslatnak. És ami a javaslatban egyébként látható, az ugye az, hogy nagyon sok rétű a kihívás. Tehát döntően 9 területet fogalmaztunk meg, ahol beavatkozásokra van szükség. És ezek esetében egyébként az időzítésre is nagyon oda kell figyelni, hiszen ahogy már az előző részben is említettem, ugye jelenleg még a védekezés szakaszában vagyunk, tehát abban a szakaszban, amikor a második hullámmal nézünk szembe. talán a helyzet még olyan szempontból is egy picit pikáns, hogy vannak olyan részpiacok, ahol még az első hullámnak a gazdasági következménye azok még most érkeznek meg. Ilyen lehet akár a munkaerőpiac, vagy a bankrendszernek az esete. Tehát jelen pillanatban a védekezésre kell fókuszálnunk, ahol alapvetően a munkaerőpiac, a munkahelyek megtartása, illetve a keresletnek az erősítése lehet a helyes irány, és azt követően pedig hát ugye 2021-től fokozatosan kell majd bekapcsolni azokat a lépéseket, amelyek már a helyreállítást, a munkahelyeknek az újjáépítését, illetve a versenyképességnek javítását fogják szolgálni.
Mekkora az összhang, illetve hol kellene javítani az ön által említett három terület között a költségvetési politika, monetáris politika, versenyképességi politika lépéseiben?
Itt ugye mindenkinek meg kell találni a helyét ugye ebben a közös munkában. Értelemszerűen a költségvetési politika az államháztartáson keresztül ugye leginkább az adókörnyezetet, a keresleti feltételeket, a kormányzati beruházásoknak az alakulását tudja befolyásolni, tehát az a terület, ahol a költségvetésben jelentős mozgástér van arra, hogy ezeket a döntések megszülessenek. A monetáris politikának a feladata az az már a korábban említett árstabilitásnak a fenntartása mellett a finanszírozási környezetnek a biztosítása, tehát olyan finanszírozási megoldásoknak a biztosítása, amellyel ebben a rendkívüli időszakban is ezek a lépések megtehetőek. És hát a versenyképesség az pedig egy olyan terület, amire mi azt gondoljuk, hogy egyébként mindig figyelni kell, tehát nem véletlenül az, hogy 2015 óta gyakorlatilag minden évben megjelent a jegybank részéről egy olyan kiadvány, amely a versenyképességgel foglalkozott, tehát ez egy folyamatos, hosszú távú feladat annak a javítása, de egy ilyen válság időszakban különösen fontos lehet, hiszen a válságoknak általában van egy olyan természete, hogy a gazdaságok sohasem abban a szerkezetben indulnak újjá, mint ahogyan egyébként a válságba jutottak, tehát erre jelen pillanatban is föl kell készülni, hogy egy alapvető szerkezeti átalakuláson kell majd átesni a gazdaságunknak, miközben pedig fölgyorsulnak olyan új trendek, amelyek a 21. század eddig is említették, tehát például a digitalizáció, az otthoni munkavégzésnek az elterjedése, az elkereskedelem, és a többi, amire pedig szükségszerűen válaszokat kell adni. Tehát nagyjából a munka megosztás az ezt fedné le.
És az összhang jelenleg megvan, vagy megfelelő, másként kérdezve?
Hát, hogyha az elmúlt 10 évnek az eredményeit nézzük, az elmúlt évtizednek az eredményeit nézzük, akkor ugye a költségvetési politika és a monetáris politika esetében az összhang az mindenféleképpen megvolt, és komoly sikereket hozott. Ugye nem véletlen azért az, hogy 2013 óta Magyarország átlagos növekedése az olyan 4% közelébe emelkedett, és folyamatosan meghaladta az Európai Unió átlagát, tehát egy felzárkózási pályán haladt a magyar gazdaság, és egyébként fundamentális erős pozíció sikerült elérnünk 2019-re, közben az adósságmutatóink is csökkentek, a hiány az tartósan alacsony volt, az árstabilitásról már beszéltem. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan hatások, amelyeket csak úgy lehetett elérni, hogy megvolt az összhang a költségvetés és a monetáris politika között. Azt gondolom, hogy erre lesz szükség itt a járvány leküzdése kapcsán is. Itt is látszik, hogy azért nem csak Magyarországon, hanem általában azért ebbe az irányba mozog a világ. Ugye elég csak arra gondolni, hogy hirtelen nagyon megemelkedett a költségvetéseknek a finanszírozási igénye, a költségvetési hiány. Gyakorlatilag erre azonnal a jegybankok ugye úgy reagáltak, hogy úgynevezett ilyen állampapírvásárlási programokat indítottak, tehát ezen keresztül gyakorlatilag finanszírozási oldalról tudták támogatni a költségvetésnek a nagyobb szerepvállalását. Ugye ez a folyamat egyébként zajlik Magyarországon is, sőt, hogyha megnézzük, hogy mennyi ilyen forrás jutott el a Magyar Nemzeti Bank itt az idei évben, tehát a 2020-as évben, akkor azt kell, hogy mondanunk, hogy a GDP arányában a legnagyobb segítséget, tehát a legnagyobb támogatást tudtuk különböző csatornákon a gazdaságba jutatni. Ugye nálunk is zajlik az állampapírvásárlási program, mellette vannak hitelprogramaink a KKV-k számára, a nagyvállalatok számára kötvényprogram, jelzáloglevélvásárlási program, tehát egy csomó olyan programunk van, aminek a célja pontosan az, hogy ebben a tényleg rendkívüli helyzetben a finanszírozási kondíciókat olyan módon támogassuk, erősítsük, hogy azok, akik szeretnének fejleszteni, szeretnének előrelépni, illetve hát értelemszerűen a költségvetés, aki pedig szeretné támogatni a magyar családokat, illetve a magyar vállalkozásokat, azokat meg tudják tenni. Úgyhogy ezen keresztül ez a típusú összhang az most is működik.
Az 50 pontos javaslatcsomagból melyek a legfontosabb elemek miket lenne érdemes kiemelni? Nagyon sok területet érint, és nagyon sok apróbb javaslat is van benne. De melyek mondjuk a legfontosabbak?
Amit mindenféleképpen szeretnék kiemelni, az a munkaerőpiacnak a helyzete. Tehát az egyértelmű tanulsága a 2008-2009-es legutóbbi válságnak, hogy aki abban a válság időszakban nem tudta kontrollálni a munkaerőpiacnak a változásait, tehát nagyon elszaladtak a munkanélküliségi mutatók, ott még gyakorlatilag egy évtizedes időtávon is azzal szembesülnek, hogy a munkanélküliség az egy komoly probléma. Tehát például a dél-európai országokban egy évtizedes időtávon is azzal szembesülnek, hogy mondjuk a fiatal generációk körében a munkanélküliségi ráta 20-30% között van. Tehát gyakorlatilag minden harmadik, minden negyedik fiatal az munkanélkül van, gyakorlatilag egy évtizede. Miközben például a magyar példa az azt mutatta, hogy ahol sikerül a munkaerőpiacon komoly előrelépést elérni, Magyarország ezek közé tartozott, hiszen az aktivitási mutatóink, illetve a foglalkoztatási mutatóink is jelentős javuláson mentek át 2010 óta. Ott a gazdasági előrelépés, tehát a növekedés tekintetében is komoly hosszú távú eredményeket sikerül fölmutatnunk. Tehát ilyen módon én a munkaerőpiacot azt az intézkedések listáján az a legelső pontban helyezném, nem véletlenül egyébként a javaslataink között is a legelső helyen van. Itt ugye vannak már olyan intézkedések, amelyeket tesztelhetünk az első hullámon, tehát a bértámogatási rendszernek a működtetése az ilyen. Mi azt látjuk, hogy ezt érdemes folytatni, és szükség lehet akár szélesítésre is. A munkahelyvédelmi akcióterv, ahol ugye a szociális hozzáadási adó kedvezményt biztosítja a vállalkozások számára, akik képesek új munkaerőt fölvenni, ismét érdemes aktívan használni, és kiterjeszteni azokra, akik egyébként itt a koronavírus időszakban veszítették el az állásukat, tehát aki olyan vállalkozás, aki olyan munkaerőt vesz föl, vagy olyan új foglalkozatot vesz föl, aki a járvány alatt veszítette el az állását, ő kapjon komoly adó kedvezményt. Tehát ezen keresztül a munkaerőpiacnak azon nagyon sok pillére támogatható. A másik ilyen elem az ugye a keresletélénkítés a gazdaságban. Ennek lehetnek hát ugye állami eszközei, tehát amikor konkrétan az állam visz véghez beruházási projekteket. Itt azt gondoljuk, hogy az infrastruktúra fejlesztés, az energiahatékonyságnak a javítása, az energiahálózatoknak a fejlesztése minden olyan terület, ami egyébként szükségünk is van, hogy a 21. századot versenyképesünk legyünk, és most érdemes is megtenni. És ugye emellett pedig érdemes célzottan olyan programokat elindítani, aminek a keresleti hatása az erős lehet, tehát például új lakásépítéseknek a támogatása, amit ugye láttuk azt, hogy amennyiben sikerül a kínálati oldalt is meglökni, tehát itt azért fontos azt hangsúlyozni, hogy érdemes a kínálati oldalra fókuszálni, hogy ténylegesen elkészüljenek azok az új lakások, és ne csak egy árfelhajtó tényező jelenjen meg, akkor az a gazdaságnak is lökést tud adni. És értelemszerűen pedig vannak olyan intézkedések, amelyek alapvetően a pénzügyi rendszert, a finanszírozást érintik, tehát ugye említettem, hogy azért egy ilyen válságszituációban azzal szembesülnek a vállalkozások, hogy általában a pénzügyi rendszer szereplői óvatosabbá válnak, nem szívesen finanszírozzák, vagy csak tényleg biztonságos cégeket finanszírozzák, nehezebb forráshoz jutni. Ilyenkor ezt kell megoldani, hogy ez a finanszírozási rést azt képesek legyünk átítalni. Ugye egyrészt vannak a jegybanki programok, amelyek ezt meg tudják tenni, tehát például a növekedési hitelprogram a kis- és középvállalkozások esetében, vagy a vállalati kötvényvásárlási program a nagyvállalatok esetében, de mi azt látjuk, hogy például a garanciaprogramokat sokkal aktívabban lehet használni, tehát ez egy általános trend itt a válság kapcsán, hogy a garanciavállalási kereteket óriásira növelték az Európai Uniós tagállamok, nálunk ez körülbelül egyelőre a GDP 2%-ában van, tehát előretekintve itt azért komoly tér van arra, hogy ezek a garanciavállalások még inkább emelkedjenek. És közben pedig azt gondoljuk, hogy érdemes odafigyelni egyébként majd a szállítói tartozásokra is, hiszen nagyon sokat beszélünk a hiteltartozásokról, ott nagyon sok döntés már született is egyébként nagyon helyesen, tehát azon például a moratórium az egyik legsikeresebb döntése itt a járványkezelésünknek, amelynek már a meghosszabbításáról is ugye láttuk a részleti információkat, de közben ugye vannak az úgynevezett szállítói tartozások is, amelyek azért súlyos körbetartozási problémákat tudnak közép-hosszú távon elindítani, amit el kell kerülnünk, és ki kell küszöbölnünk.
Mekkora pénzügyi költségvetési vonzata lenne, ha az 50 pontos javaslatuk mindegyik pontja megvalósulna? Számították ezt?
Ugye, amikor a javaslatainkat elkészítettük, akkor ugye látható, hogy itt azért összességében nagyon sok területet érintő javaslat van, viszont a javaslatok nagyon precíz számszerű kibontását azt nem tartalmaz az anyag. Ennek pontosan az az oka, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy értelemszerűen ezen döntéseknek a nagy részét azt ugye a kormányzat tudja meghozni, illetve a kormányzat fogja majd a jövőben meghozni, és ennek megfelelően a költségvetési hatásszámításokat is ugye annak függvényében érdemes majd elvégezni, hogy ezen javaslatok közül mekkora lépéseket milyen arányban fog majd alkalmazni a kormányzat. Ugye a költségvetési politika kapcsán talán ugye azért érdemes ide idézni, azt gondolom megint a 2008-2009-es időszaknak a tapasztalatait, tehát azért az európai tapasztalatok akkor azt mutatták, hogy aki 2010-11 időszakában még nagyon gyorsan a fékre lépett a költségvetési politikában, ugye talán emlékszünk még erre az időszakra, ott azért a növekedés is nagyon gyorsan megbicsaklott, és hát ugye emlékszünk, hogy 2012-ben gyakorlatilag az eurozóna emiatt egy W alakú válság, vagy W alakú problémával szembesült. Tehát ilyen módon mi azt látjuk, hogy azért a költségvetési politikának ezeket a támogató lépéseit azért 2021-ben majd a gazdasági kilábalás az újraindulás időszakában érdemes majd megtennie. Persze mindazon kiegészítéssel, hogy a konszolidációnak a képét is, vagy a lehetőségét is magában kell hordozni, hogy 2022-től viszont automatikusan ugye a magyar gazdaság ismét az egyensúly őrző növekedési pályára álljon vissza.
És ezzel kapcsolatban nemrégiben egy előadásában azt mondta, hogy a gazdasági növekedés erősítése mellett a makrogazdasági egyensúlyok járvány utáni helyreállítását is biztosítani kell. Mire lenne szükség, illetve mit jelent ez pontosan?
Itt a makrogazdasági egyensúlyok alatt én alapvetően három mutatót szeretnék kiemelni, hogy az egyik a költségvetési egyenleg, a költségvetésnek a pozíciója, a másik a folyófizetési mérlegnek az egyenlege, a harmadik pedig a munkaerőpiacnak az egyenlege, amit hát ugye úgy hívhatunk, hogy munkanélküliségi ráta. És akkor kezdeném a végéről. A munkaerőpiacon a helyzet az egyértelmű, tehát a cél az az, hogy 2022-re a munkanélküliségi rátát azt mondjuk ugyanarra a szintre tudjuk visszavinni, amely pozícióban a válság az egyébként érintett minket. Tehát az elsődleges feladat az az, hogy azok a munkahelyek, vagy a munkahelyek, amelyek sérültek itt a válság alatt, nagyon gyorsan új pozícióban tudjanak majd egyébként állást találni, tehát azok, akik elvesztették az állásokat, azok képesek legyenek munkaerőpiacon rövid úton állást találni, és ezzel a munkaerőpiacot stabilizálni. A folyófizetési mérleg, hát ugye kisnyitott ország vagyunk, a folyófizetési mérlegnek egy kitüntetett szerepe van. Én azt gondolom az elmúlt 10 évnek az egyik legfontosabb eredménye az, hogy a folyófizetési mérleg egyenlegünket sikerült többségében pozitív tartományba tartani, és közben azt az óriási nettó külső adósságot, óriási külső adósságot folyamatosan leépíteni. De hogyha ezt az eredményt szeretnénk megőrizni, már pedig szükséges, hogy megőrizzük, akkor értelemszerűen azt a néhány évet, amit most itt a válság érint, és ugye nagyon sok export bevételünk az kiesik, hiszen a turizmus, az autóipar esetében ezek a bevételek nem jönnek be. Ezeken túllépve azonban arra kell ismét törekednünk, hogy a gazdaság finanszírozása az főként belső megtakarításokra épüljön, hiszen pont a jelenlegi helyzet mutatja meg azt, hogy azok a gazdaságok, a belső megtakarítások, a belső források, a dominások a gazdaság finanszírozásban stabilabbak tudnak maradni, tehát ezt a jövőre tekintve is meg kell őriznünk. Ugye a költségvetés oldalán pedig, hogy említettem, ott ugye 2021-ben még a növekedés támogatása lesz a fókuszban, ugyanakkor az adósságnak a fokozatos csökkenését, tehát az idejében lesz egy adósság rátában egy növekedés, ugye itt ezzel kapcsolatban még zajlanak a számítások, hogy ez pontosan mennyi lehet, ugye 76-77% körül várható az idejébi végi adósságráta, de ugye előre tekintve vissza kell térni megint csak az adósság csökkentő gazdasági növekedésnek az útjára. Én azt gondolom, hogy ha a növekedés az lábra kap, és lesznek bevételei a költségvetésnek újból, közben ugye zajlanak a fehérítő intézkedések, tehát gyakorlatilag képesek leszünk megugrani azt a kihívást, amit már egyébként 2010 és 2013 között megtettünk, ugye az akkori reform lépésekkel, akkor azzal biztosítható lesz az, hogy 22-23-tól ismét az egyensúly őrző adósságcsökkentő növekedési pályára kerüljön a magyar gazdaság.
És többször említette már azt is, hogy a koronavírus járvány után fel kell készülnünk az új normák és új egyensúlyok világára. Mik ezek a normák és egyensúlyok, illetve miben mutatkozik majd meg valószínűleg ez a változás?
Hát ez rengeteg területen meg fog mutatkozni ez a változás. Ugye egyrészt csak hogy néhány területet említsek, tehát például a globalizációs folyamatokban azt gondolom ez a járvány egy új helyzetet fog teremteni, tehát mindenki újra gondolja azokat a végtelen optimalizált termelési láncokat, amelyek most a világot, vagy világgazdaságot jellemezték, ez egyébként egy lehetőséget jelent majd a magyar gazdaság számára is, hiszen mindenki majd megpróbálja a fizikai térben közelebb helyezni egyébként a termelői kapacitásaikat, tehát értelemszerűen ez itt Magyarország, illetve a régió számára egy esélyt jelent majd, hogy mondjuk az Ázsiából az a települő kapacitások az éppen nálunk kerüljenek kiépítésre, de ugyanilyen új egyensúly lehet például a piaci és az állami szerepvállalásnak az újragondolása, hiszen azt látjuk, hogy azért az elmúlt 30-40 év az alapvetően a piaci egyensúlyoknak, a piaci koordinációnak a dominanciájáról szólt. Ugye a 2008-2009-es válság itt az ingát egy másik irányba indította el, tehát sokkal hangsúlyosabb lett az állami szerepvállalás. Azt gondolom, ez a válság ez még tovább fogja tolni ezt a folyamatot. Az állami gazdaságfejlesztésnek a szerepe az még inkább megerősödik majd. De például egy ilyen új egyensúly lehet például a munkavállalás esetében a magánéletnek és a munkának egy új egyensúlya, hiszen láthatóan most mindenki belekóstol az otthoni munkavégzésnek az ízébe. Megtapasztaljuk nagyon rövid időn belül, hogy ezek a struktúrák hogyan tudnak működni. Szerintem ezt mindenki tökéletesíteni fogja a következő időszakban, és az egy teljesen új lehetőséget teremt majd akár a magánéletünk menedzselésére, illetve a munkáink alakítására is, hiszen nem leszünk fizikai térhez kötve, tehát gyakorlatilag bárhol el tudjuk majd végezni a ránk rótt feladatokat. Tehát azt mondom, az élet nagyon sok területén hoz majd újdonságot ez a válság, illetve fölgyorsít olyan folyamatokat, amelyek már eddig is jellemzőek voltak. Mondom, érdemes akár a kereskedelemnek a helyzetére gondolni. Ugye talán mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még alapvetően mindenki, amikor bevásárol indult, abba gondolkodott, hogy akkor éppen melyik bevásárló központba tudja a számára szükséges termékeket megszerezni. Ezzel szemben most már teljesen új normává vált az, hogy az interneten keresztül szerezzük be a termékeket, illetve a szolgáltatásokat. Tehát, hogy nagyon sok területen új egyensúlyok jönnek majd, amire alkalmazkodnunk kell.
És mi lehet ebben a folyamatban a jegybank, az MNB szerepe? Mert ugye a statisztikáik azt mutatják, hogy jelentősen visszaesett mondjuk a vállalati hitelezés. Képesek arra így az elindított hitelprogramok, hogy mérsékeljék a gazdaság visszaesését, illetve ugye többször említette az NHP programot, NHP hajrát.
Valóban, tehát itt azt gondolom érdemes ketté választani azt, amit mondjuk a hitelpiacainkon látunk, tehát valóban az látszik, hogy a piaci alapú hitelezés az visszaesett, tehát általában óvatosabbak egy ilyen időszakban, egyébként minden korábbi tapasztalatunk ezt mutatta a bankok, a hitelfelvevők is, közben viszont az állami programok azok elég szépen mennek előre, tehát például a KKV hitelek esetében az új hitelkibocsátásnak már 80%-át jelentik a növekedési hitelprogram hajrának a hitelkihelyezései, tehát látszik az, hogy ezek a programok képesek egy támaszt nyújtani a hitelpiacnak egy nehéz időszakban. Úgyhogy itt a feladat az előre tekintve is ez lesz, hogy ugye ezen normák mentén hogy a kedvező finanszírozási környezetet azt képesek legyünk biztosítani a gazdaság szereplők számára, függetlenül attól, hogy éppen kis- és középvállalatról van szó, nagyvállalkozásról van szó, vagy például éppen családokról, akik egyébként új lakásba szeretnének költözni. Tehát itt a cél, ugye ezen átállási folyamatban az, hogy a megfelelő finanszírozási környezet az a gazdasági szereplők rendelkezésre álljon, tehát senkinek ne kelljen lemondani a beruházásról, új technológia alkalmazásáról, vagy éppen egy új lakás, vagy egy nagyobb lakásba költözésről, amiatt, mert egyébként nem tud hitelt elérni, vagy nem tud új forrásokat bevonni.
Ez azt is jelenti, hogy a jegybankok szerepe is változik, illetve változni fog akár a következő években valamelyest?
Tehát ez a folyamat, ez már gyakorlatilag 10 éve zajlik, tehát a legutóbbi válság óta zajlik, tehát látjuk azt, hogy még mondjuk 2008-2009 előtt a jegybankok hát nagyon konzervatív módon, gyakorlatilag csak a kamatok módosításával igyekeztek befolyásolni a gazdaságnak a működését, nagyon leegyszerűsítve. Azért az elmúlt 10 év az már arról szólt, hogy egyre több piacon, egyre több részpiacon avatkoztak be, és közben ugye nem csak eszközöket, tehát nem csak állampapírokat, vállalati kötvényeket vásároltak, hanem gyakran ugye hitelprogramokat is indítottak, ahol nagyon olcsó forrás juttattak el a bankrendszerbe, amit utána a bankrendszer közvetett módon kihelyezett. Tehát ez a folyamat, ez zajlik. Ilyen tekintetben is azért látszik az, hogy próbálnak minél innovatívabbak lenni a jegybankok, tehát általában igaz az, hogy a jegybanki mérlegek azok folyamatosan növekednek, mert pontosan amiatt egyre több eszközt vesznek a mérlegükre a jegybankok. Itt a cél, vagy a kérdés mindig szerintem az, hogy azt a nagyon sok pénzt, azt a nagyon sok forrást, amit a jegybankok képesek megteremteni, azt milyen módon használják fel a gazdaság szereplői. Tehát értelemszerűen, hogyha az nem jut el a reálgazdaságba, akkor abból buborékok fognak képződni. Erre látunk azért azt gondolom példákat az elmúlt évekből is. Ha amennyiben sikerül a reálgazdaságba jutatni, akkor ott viszont nagyobb valószínűséggel ténylegesen beruházások, illetve hatékonyság növelő lépések lesznek.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!